Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Frany Tamás az MTA elnökének kezdeményezésére egyre több intézményben jelenik meg a Magyar Tudományos Akadémia alumni programja, amelynek során akadémikusok mennek vissza egykori iskoláikba tudomány népszerűsítő előadásokat tartani. A Szigma a Holnap Világa mai részében egy ilyen előadás szerkesztett változatát hallgathatják meg. Sík András a műholdas űrfelvételekről és térinformatikai rendszerekről tartott előadást a budapesti Teleki Blanka gimnáziumban.
A gimnáziumi tudományos előadások jelentős része kevés diáknak érdekes, mert valószínűleg kevesek fejében van az jele, hogy tudós szeretnék lenni, okos bácsi szeretnék lenni, vagy néni, aki számítógép előtt ül és kísérleteket folytat. Amiről ma beszélni szeretnék, az nem ezt az irányt vázolja fel, hanem egy olyan a munkaerőpiacon jó kilátásokkal kecsegtető szakterületbe szeretnék betekintést engedni nektek, amivel ti is foglalkozhattok a jövőben. Gondolom azért az informatika szele sokakat megcsapott az elmúlt években, és az informatikának van egy olyan része, ami így a térképekkel kapcsolatos, úgyhogy a mai előadásomban erre szeretném helyezni a fókuszt. A munkahelyem egy kormányzati háttérintézmény, úgy hívják, hogy Lechner Tudásközpont, ahol többek között ilyen feladatokkal is foglalkozunk. Több száz éve a felfedezésnek és az ismeretlen meghódításának fontos eszköze a térkép, ahogyan az 1400-as évektől kezdve a tengerhajózásban térképeket használtak, ugye a jelenben és a jövőben is, amikor majd a naprendszer bolygóinak és egyéb égitesteinek a feltérképezése lesz a feladat, akkor is fognak térképeket és téradatokat használni. Nyilván a vitorláshajók helyett ma már műholdak, űreszközök és egyéb korszerű technológiák állnak a rendelkezésünkre. Két alapfogalommal kell ma megismerkedni. Az egyik a térinformatika, tehát a földrajznak és az informatikának a határterülete a helyhez köthető adatokkal foglalkozik, ezeket nevezzük téradatoknak. Angolul ezt úgy hívják, hogy Geographic Information Systems, vagy Geoinformatics, szóval az a GIS kifejezés, az ennek a rövidítése. Három dimenzióban ábrázoljuk a felülnézeti képeket, elemzéseket végzünk, és ezzel válaszolunk olyan kérdésekre, amik a földfelszínen zajló folyamatokkal kapcsolatosak. A másik fogalom az a távérzékelés, ez pedig azt jelenti, hogy adatot gyűjtünk a föld felszínéről, de nem úgy, hogy oda megyünk és megkopogtatjuk, tehát nincs közvetlen fizikai kapcsolat, hanem magasból, távolról, elektromágneses sugárzás útján, visszaverődő sugárzás útján kapunk információt a föld felszínről. Ugye, lehet drónnal is fotókat csinálni, tegye föl a kezét, akinek van drónja. Van rajta kamera, fiatalember? Tehát te akkor távérzékelést szoktál végezni, amikor a drónoddal föntről fotózod a felszínt, nem érsz hozzá fizikailag a felszínhez, ez angolul remote sensing, vagy röviden RS, ott van a szlájdnak a jobb alsó sarkában. Na és akkor ennek a két alapfogalomnak a további kifejtése az nyilván egy tanúra kereteit igényelné, csak annyit mondanék, hogy az informatikai világban a kezelt adatok jelentős része helyhez köthető. Az emberek lakcíme helyhez köthető. Az emberek orvosi ellátása, hogy hova jársz orvoshoz, helyhez köthető. Az emberek ingatlanjai helyhez köthetők. A közúti balesetek helyhez köthetők, nem sorolom tovább. A lényeg az, hogy nagyon sok olyan adat, amit mindenféle informatikai rendszerben kezelünk, helyhez köthető, vagyis téradat, ezért térinformatikai tudásra szükség van. Ezeket az adatokat adatbázisokban tároljuk. Arról is talán hallottatok, hogy egy adatbázisban vannak rekordok, tehát egy adatsor, és vannak mezők, fieldek, vagyis egy oszlopa egy adattáblának, ami azonos típusú adatféleségeket tartalmaz, akkor ezeket mind tudjátok, vegyétek elő a jegyzeteiteket informatikáról. Ami a térinformatikában a lényeg, hogy az adataimat ábrázolhatom térképszerűen, ugye ezek itt a budapesti kerületek, és valamilyen szám alapján, itt talán a népsűrűség alapján, nem a lakosság szám alapján, ki vannak színezve. Van, aki szereti a térképi megjelenítést, de ugyanezeket az adatokat nézhetem táblázat formájában is. Tehát, hogy az adataimat vagy alfanumerikus módon kezelem, táblában, rekordok, mezők, relációs adatbázis, vagy térképen jelenítem meg, és akkor mindenféle izgalmas vizsgálatokat végezhetek. Nagyjából ezekkel a dolgokkal foglalkozunk. És ahhoz, hogy ezt tudjuk csinálni, a való világot, a real world-öt modelleznünk kell. Ugye innentől izgalmas a dolog, hogyan tudom a Városligetben lévő fákat, sétányokat, játszótereket, meg az összes többi dolgot, ami ott van, informatikai rendszerbe bevinni. Ezt a modellezést, ezt többféle adatmodellel végezhetem el. Az egyik lehetőség, hogy egy ilyen rácshálót borítok a tájra, és minden cellának adok valamilyen értéket. Ugye ez a rasteres adatmodell, ez amikor a drónoddal csinálsz egy fényképet föntről, akkor egy ilyen pixelekből álló rasteres képet hozol létre. De amikor a telefonotokkal fényképeztek, akkor is, ha belenagyítotok, tudjátok, pixelekből áll. Tehát a rasteres adatmodellben rácshálóval osztom fel a világot, és úgy modellezem, hogy minden pixelnek adok valamilyen értéket, elnevezést. A fölülnézeti fotóján a Városligetnek lesznek pixelek, amiken fák vannak, lesznek pixelek, amiken úttest van, és lesznek pixelek, amin meg a Széchenyi fürdőnek a medencéje. A másik lehetőség a való világ modellezésére az a vektoros adatmodell, amikor nem egy egységes rácshálót használok, hanem az objektumokat egy alakzatokból álló rendszerbe gyűjtöm le, és alakítom ki az ő virtuális megfelelőjüket. Tehát egy vasúti sín az egy tényleg egy vonal lesz, aminek tulajdonsága a hossza. Egy telek az meg egy poligon lesz, vagy négyzet, vagy valamilyen más sokszög, aminek tulajdonsága az, hogy mekkora, hogy milyen használati módja van meg, kié az a telek. És mondjuk a közlekedési táblák azok meg pontszerűek. Tehát a vektoros világban nem pixeljeim vannak, hanem objektumaim. Ezt a két világot elég jól lehet egymással keverni. Na, most az informatikai részeket kihagyom, de például épületeket is lehet modellezni. Ennek az épületnek a falaiban csövek futnak, az egyik fűtéscső, a másik vízcső, a harmadik szennyvízcső, a negyedik elektromos vezeték, és amikor szeretném ennek az épületnek a virtuális modelljét megrajzolni, mondjuk, hogy számítógépes játékba bevigyem ezt az épületet, akkor egy vektoros adatmodellt hozok létre, amiben a különböző vezetékek nyomvonala szerepel a térben, és minden csőrek tulajdonsága az, hogy ő milyen vastag, milyen szállítási funkciója van, mi van a csőben, meg hogy mondjuk mikor kell felújítani. Tehát, hogy ezt az épületet is lehet térinformatikai adatmodellbe bevinni. Aztán persze térinformatikai szoftverekre is szükség van, és nektek ma már szerintem elég idegen az, hogy azt mondjam, hogy desktop szoftver, hogy van egy asztali számítógépem. Ez inkább az apukáitokra volt jellemző. Van egy asztali számítógépem otthon, és arra feltelepítek valami szoftvert, vagy pénzért, vagy ingyen, az most mindegy, és ebben a feltelepített desktop szoftverben dolgozom. Nektek szerintem már sokkal természetesebb az, hogy mobileszközön dolgoztok adatokkal, tehát minden térinformatikai szoftvernek nyilván van egy mobil verziója, és vannak különböző márkák, van, ami ingyen van, van, ami pénzért, és akkor van az online világ, tehát valójában felhő alapú térinformatikai rendszerekről beszélhetünk ma. Na, ezek már ismerősek nektek is, legalábbis a Google Maps az biztosan, vagy az OpenStreetMap, aki esetleg Magyarország térképeit nézegette már, az tudja, hogy ezek elérhetők webes környezetben, és a korszerű térinformatika ilyen platformokat használ. Na, ennyit a térinformatikai alapokról. Térjünk át a távérzékelésre. Ahogy mondtam, ez egy adatgyűjtési gyűjtőfogalom. Végezhetem drónnal, végezhetem repülőgépről, és végezhetem műholdakról. Nyilván minél magasabbra megyek, az adatgyűjtési platformon minél távolabb van a földfelszíntől, annál többet látok, annál nagyobb területet tudok lefényképezni, vagy letapogatni, tehát a műholdas adatgyűjtés az lesz a leghatékonyabb, a leggyorsabb, és a legsokoldalúbb is egyúttal. Űreszközökkel történik a távérzékelési tevékenysége az emberiségnek, jelentős mértékben űreszközökkel történik. Műholdak a Föld körül, ugye? Műholdak a Föld körül. Hát ki gondolná, hogy egzotikus utazás elmenni innen Budapestről a Kékes tetőre, a Mátra tetejére? Azért ez nem annyira egzotikus utazás, ugye? Pedig 100 kilométert kell megtenni, oda lehet érni mondjuk, ha valaki siet 2 óra alatt. Lehet Budapesttől 100 kilométerre egzotikus helyre menni? Egy ugyanolyan 100 kilométer hosszú fehér vonal Budapestről indul, csak nem a föld felszínén, hanem fölfelé. Tehát 100 kilométerrel a fejünk fölött van a Kármán vonal, a világűrnek a kezdete. És már is, ha fölfelé indulsz el, nagyon nehéz menni, életben maradni is nagyon nehéz, nagyon kevesen jártak ott, pedig csak 100 kilométerre van. Jó, hát ez már ugye a műholdak világa, tehát a műholdakat a föld körüli pályára, illetve az űrszondákat a naprendszer távoli vidékeire rakétával tudjuk elindítani. Vannak amerikai rakéták, európai rakéták, van a NASA, meg van az ESA, az Európai Ügynökség, meg nyilván van az Elon Musk, aki egy kicsit bolond, de azért vannak rakétái. Jó, és akkor, amikor elhagyják a sűrű légkört, akkor leválik az orrkúp, pályára áll a műhold, és elkezd keringeni a föld körül. 2-3 ezer aktív műhold kering a föld körül, különböző műhold pályákon. Alacsony föld körüli pályán, LEO, Low Earth Orbit pályán keringenek a föld megfigyelő műholdak. Az egyenlítő síkjában 36 ezer kilométer magasan, nagyon messze, 36 ezer kilométer magasan keringenek a geostacionális műholdak. A geostacionális műholdak arra jók, hogy a föld valamely pontján állva mindig ugyanott látom őket az égen, együtt keringenek a föld forgásával. Tehát elég jók mondjuk telekommunikációs célokra és meteorológiai célokra. Tehát amikor időjárás jelentést néztek, akkor geostacionális pályán keringő műholdak felvételét látjátok. És ma már olyan műholdjaink vannak geostac pályán, hogy negyed óránként tudnak felvételt csinálni. Tehát a geostacionális műhold pályáról nézve a Föld felszínének közel a fele látszódik, és hogyha fotókat csinálunk a teljes Föld korongról, akkor ilyen időbeli változásokat, elsősorban a meteorológiai folyamatok nyomonkövetését végezhetjük el. Na most nyilván ennél vannak jobb felbontású űrfelvételek, az alacsony pályán, a LEO pályán keringő műholdak sokkal jobb képeket csinálnak. Ha mondjuk ez a valóság, van egy kékkel jelzett tó, egy zölddel jelzett füves strand, meg egy narancssárgával jelzett településrész, tehát hogy 3 különböző felszíni terület találkozik egymással, akkor attól függően, hogy milyen magasról fotózom le a műholddal, más lesz a részletesség. Most persze ezek nem ilyen amerikai kémfilmekből ismert néhány centi per pixeles műholdképek, hanem ingyenesen elérhető vagy kereskedelmi forgalomban megvásárolható műholdképek. Na, hogy működnek a föld megfigyelő műholdak? Nagyon érdekes, hogy figyeljétek meg, hogy a műhold az egy síkban kering, tehát fölle mászkál egy vonal mentén. Egy síkban kering. Mi csinál közben a Föld? Elfordul a tengelye körül. Tehát nem a műhold megy arrébb, a műhold egy keringési síkban kering, ahogy ezt a fizikai törvények megszabják. Csak közben elfordult alatta a Föld. És attól függően, hogy mennyi idő alatt megy körbe a pályáján a műhold, kiszámolható, hogy a következő pályája mennyivel lesz arrébb, mint az előző volt. A földforgás sebessége ugyanis állandó. És így meg lehet tervezni a műhold pályát, és optimalizálni lehet föld megfigyelésre. Jó? Tehát a legérdekesebb műholdak azok a föld megfigyelő műholdak. Mire használható egy föld megfigyelési műhold? Időbeli változások nyomon követésére, mondjuk a klímaváltozáshoz kapcsolódóan. Erre is használhatók a műholdképek. Vagy a települések térbeli terjeszkedésének a nyomon követésére. Ugye nagyon sok település egyre jobban kiterjed, épülnek az új lakások, fogy a település körül, vagy az erdő, vagy a szántóföld. És ebből tudunk rajzolni térképet. A különböző színek jelölik, zöld az erdő, fekete a vasút, piros a településnek a belterületi része, kék a víz. És ha megrajzoljuk 2018-ban is ezt a felszínborítási térképet, akkor látjuk, hogy a település rész terjeszkedett kelet felé, és itt megjelent Rajkánál ez a sötét bordó csík, ez az autópálya, ugye a Pozsony felé haladó autópálya szakasz 90 és 2018 között megépült. Fizika órán biztos hallottatok a spektrumról, az elektromágneses sugárzás spektrumáról. Ugye említettem, hogy a műholdak kamerái, azok nem csak abban a hullámos tartományban látnak, ahol az ember, hanem a spektrum más tartományaiban is. A látható fény mellett infravörös hullámos tartományban készítenek felvételeket, meg hő infravörös tartományban készítenek felvételeket, és ezekből a spektrális sávokból különböző kombinációkat hozhatok létre. Ha infravöröset is belekombinálok, akkor az erdők nagy mennyiségű klorofilja, ami a lombkoronában van, pirossá teszi az így előállított műholdképet. Ha a vizeket szeretném látni, akkor olyan spektrális sávokat választok, amin a vizek nagyon szépen elkülönülnek a szántóföldektől, vagy a beépített területtől. Tehát ennek megvan a maga tudománya, hogy a rendelkezésemre álló spektrális sávokból melyik hármat válasszam ki, és rendeljem hozzá egy RGB képnek a három színcsatornájához, RGB, Red, Green, Blue, és attól függően, hogy a műhold spektrális sávjai közül melyik hármat rendelem hozzá az RGB-hez, kaphatok valós színes felvételt, mintha az emberi szem nézné föntről, és kaphatok ugyanarról a területről hamis színes felvételt. Azért nevezik hamis színes felvételnek, mert az emberi szem nem így látná, ha ott lenne. Cserébe sokkal jobban elkülönülnek rajta bizonyos felszíni alakzatok. Budapest valós színes műholdképen. Nézzük meg ugyanezt infravörösben. Az infravörös sáv kombinálásával a Duna már nem ilyen zöldes, hanem fekete, ugye onnan nagyon kevés infravörös visszaverődés van. A budai hegyek és erdők vörösen rikítanak, ott sok a klorofil, magas a növénytartalom, és a pesti oldalon nagyon szépen kirajzolódik ez a városi sivatag. Úgy mondjuk, hogy városi sivatag. Alig van zöld felület, nyilván itt a Városliget, itt meg a Népliget zöldje, de hogy azért nagyon nagy a különbség az infravörös képen Pest és Buda között. Visszamegyek ide, itt meg olyan markáns különbség azért nem látszódik. Tehát választottunk egy vizsgálandó célt, növényzetborítottság, választottunk hozzá egy sávkombinációt, és már is drasztikus különbséget látunk a főváros két oldalán. Vegetációs index. Hol van sok növény, megint egy másik megjelenítéssel. Vízindex. Hol vannak felszíni vízfoltok? Hát nyilván a Duna az adja magát, de aki arra kíváncsi, hogy hol vannak kis tavacskák, csónakázótó, naplástó, városligeti tó, annak ezen a színkombináción kékkel ragyognak a vízfelületek. Tehát nagyon sok mindent lehet. Ha pedig a termális infravörös tartomány is rendelkezésre áll, vagy magyarul hőinfra, úgy is mondjuk, hogy hőinfra, akkor egy valós színes kép után át tudok váltani egy hőmérsékleti ábrázolásra. A világűrből nem csak kétdimenziós fotókat tudunk csinálni, hanem 3D modelleket is gyűjthetünk. Amikor nem fényképezünk, hanem mikrohullámú sugarakat bocsájtunk ki, és azok verődnek vissza, ugye ezt hívjuk radarnak, vagy esetleg lidarnak, akkor a visszaverődő jeleket, ha felfogjuk, akkor tulajdonképpen letapogattuk a felszínt. Nem a felszín természetes kisugárzását rögzíti a szenzor, hanem a szenzor által kibocsájtott jelek visszaverődését rögzíti, és ebből lesz 3D adatunk. Tehát ilyen módon előállíthatunk mondjuk a Kárpát-medencéről egy 3D-s térképet. Vagy városok épületállományáról is, fentről letapogatva azokat, előállíthatunk egy 3D felszínmodellt. Ami nagyon-nagyon sok mindenre használható, a várostervezéstől kezdve, a légszennyezettségi modellezésen át, egészen a láthatósági vizsgálatokig, amire mondjuk egy katonai akció vagy művelet tervezésekor van nagy szükség, helikopterről, mik azok a részek, amiket belátok, mik azok, amik takarásban vannak. Fordítva, a helikopter honnan látszódik, mely épületekről kínál könnyű célpontot, hogyha arra megy, és mikor tud fedve maradni, hogyha másik irányba megy. Vannak radarműholdak is, azokról most nem fogok beszélni, és az optikai műholdakról már esett szó. A Sentinel-2 műhold, az Európai Ürügynökség egyik legfontosabb műholdja, és az adatai bárki számára elérhetők, jó? Tehát ezek a Sentinel műholdak, 2A és 2B, két műhold, keringenek a Föld körül, ontják magukból az adatokat, a műhold egy síkban kering, a Föld elfordul alatta, és ezek a felvételek különböző hullámosztartományokban készülnek, és attól függően, hogy mely spektrális sávokat kombinálom össze, használhatom különböző vizsgálatokhoz. Nagyon sok felvétele Magyarországról ennek a műholdnak használatban van különböző ágazatokban. Ugye az egyik legfontosabb az agrárium. Lássuk, hogy hol mi terem, milyen állapotban van az a növénykultúra a szántóföldeken. Másik használati módja az erdészet. Aztán persze tengerparti országokban nyilván fontosak a tengerparti sávok, a coastal borders. Elöntés, árvízvizsgálatoknál föntről látjuk, hogy a folyó mennyire lépett ki a medréből, hol kell homokzsákokkal építeni. Tűzesetek föntről látszódnak, ahol ég az erdő. Emlékeztek, a mediterrán országokban minden nyáron hatalmas erdőtüzek vannak. És különböző spektrális indexek előállításával akár országos térképeket készíthetünk ezekből a felvételekből, és mivel újra és újra elhaladnak Magyarország felett, ezért rendszeresen állnak rendelkezésünkre ezek az adatok, mondjuk azt, hogy havi szinten. Tehát az agráriumban használjuk vetésszerkezeti térképek készítésére, megmondjuk, hogy hol van az országban kukorica, hol van búza, hol van repce, vagy egyéb növénykultúra. Használjuk belvíz vizsgálatokhoz, tudjátok, az árvíz, amikor a folyóból jön, a belvíz, amikor az esővízből jön, és ott marad. És nagyon fontos az agráriumban tudni, hogy hol vannak belvízzel veszélyeztetett, vagy belvízzel elöntött területek. Az első példán, amit felismertetek, hogy víztartalom, nagyon szépen látszódott, hogy a műholdképek alapján a talaj víztartalma az térképezhető, akkor tehát a felszínen lévő állóvíz is látszik. Az aszály, 2022 nyarán óriási aszály volt, országos térképeket készítettünk, hogy hol milyen rossz a helyzet. 22. június, itt még csak az Alföld volt piros, 22. július, már a középső ország rész, Dunatisza köze, sőt a mezőföld is pirosas, tehát a kiszáradás egyre nyugatabbra haladt keletről, és a műhold képeken ezek a növény állapotbeli különbségek nagyon szépen látszódnak. A zöld részeken jó állapotban van a kukorica, néhány száz méterrel arrébb a piros részeken meg nem terem a kukorica, vízellátottsági különbségek okozzák ezt. Szóval végtelen mennyiségű dologra használható, és ma már ezeket nem manuálisan dolgozzuk fel. Nem az van, hogy ül egy ember egy számítógép előtt és nézi a pixeleket, hanem mesterséges intelligencia alapú eljárásokat használunk az űrfelvételek feldolgozásában. Akinek ez mond valamit, gépi tanulás, random forest algoritmusok és hasonlók. Tehát ezeket ma már automatizáltan dolgozzák fel a kollégák, és a különböző űrfelvételeket egymással kombinálva egész országra kiterjedő, automatikusan generált térképek jönnek létre, különböző színek, különböző felszínborítás típusokat jelölnek. Ha valakit érdekel a téma, akkor menjen fel az interneten az eFöld nevű felületre. Az eFöldet megtaláljátok, ez a földmegfigyelési információs rendszernek a nyilvános felülete. Az eFöldbe be tudtok lépni ügyfélkapuval, vagy EduID-val, és bármely Sentinel űrfelvételt meg tudjátok nézni teljesen ingyen. Aki nem egyedi űrfelvételeket nézne, hanem országos mozaikok érdeklik, annak pedig a Copernicus böngészőt javaslom, copernicusböngesző.hu. Ez egy megint csak ingyenesen használható országos mozaik fedvényeket tartalmazó nagyon brutális űrfelvétel adatbázis. Aki pedig olvasni szeret, annak a 2022-ben megjelent Magyarország és a világűr című kiadványt javaslom, megvásárolható boltokban, vagy a Magyar Asztronautikai Társaságnál, a MANT-nál. Köszönöm szépen a meghívást, a figyelmet, és további kellemes napot kívánok!
Sík András MTA alumni előadását hallották a műholdas űrfelvételekről és térinformatikai rendszerekről. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.